Jó estét kívánok mindenkinek! 2005 a fizika nemzetközi éve. Kereken 100 éve annak, hogy megjelent Einstein 3 alapvető dolgozata, amelyből egyik a Brown mozgással foglalkozott. Kérdezhetik, hogy egy közgazdásznak, egy pénzügyesnek mi köze van mindehhez. Idézzük fel Kondor Imre előadását. Kondor Imre fizikus és a bank kockázatokról tartotta minden tudás egyetemén előadást.
Vasili 1900-ban nyújtotta be Párizsban a doktori dolgozatát, amelyben a spekuláció elméletét írta le, és megadta a Brown mozgásnak a matematikai modelljét. A Brown mozgás ugye a porszem a folyadékban ilyen cikcakos, szabálytalan mozgást végez. Ennek a mozgásnak a leírását 1905-ben az Einstein adta meg, és ez volt az a mozzanat, amikor általánosan elfogadták ezt a jelenséget, mint az atomi szerkezet bizonyítékát, tehát ennek halatlan tudománytörténelmi jelentősége volt. Vegyük észre, hogy Bachelé 5 évvel megelőzte Einsteint.
Ezzel viszont nem aratott nagy sikert, mert a dolgozatát nem fogadták el, meg nem értés fogadta mindazt, amit ő akkor kitalált. Közel 60 évvel előzte meg korát, tehát még Einsteint nem felejtették el a fizikusok, Bachelier-t 60-as években porolták le. Talán annak köszönhetően, hogy akkor sikerült a matematikai gondolat mögé közgazdasági interpretációt is tenni, hogy mitől ugrabugrálnak föl le az árfolyamok. Kondor Imre előadásából szeretném megint csak visszaidézni egy képet. Ő úgy hivatkozott erre, mint a dollár árfolyam ingadozására. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy a fizikusokat mennyire hozta izgalomba a pénzügyek. Hát 1973 előtt nem túlságosan. Amint megjelent ez a fajta nagy ingadozás, ez a nagy volatilitás a változékonyság a részvény árakba, megnőtt a kockázat, és egészen pici százalékos változás is döntő tud lenni, hogyha kellően nagy a portfólió. Csak elég sok pénzről kell beszélni, és már az 1000%-ok is sok-sok dollárt, forintot jelentenek. Mai napon meg fogjuk nézni, hogy mennyi hasonlóság van a deviza árfolyamok, kamatlábak és a részvény árfolyamok ingadozása között. Megnézzük, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a hozam és a kockázat, hogy mennyire szeretik ezt a befektetők. Megnézzük, hogy a kockázatokat hogyan lehet kezelni mindenekelőtt az opciókkal. Mind Kondor Imre, mind Jaksi György előadásában egy-két mondatban utalta az opciókra. Mi a teljes előadást annak szenteljük, hogy hogyan lehet az opciók révén a nagy bizonytalanságból fakadó előnyöket úgy élvezni, hogy a nagy bizonytalanságból adódó potenciális nagy veszteségeket elkerülhessük. A előadás második felében fogok majd beszélni arról, hogy éppen a Brown mozgásra alapozva miként árazta be a részvény és deviza opciókat Black-Scholes és Merton a 70-es évek elején, hogyan változtatta ez meg a pénzügyeket, és ezután megnézzük, hogy a hétköznapi életben annélkül, hogy tudnánk róla, miként használjuk lépten nyomon az opciókat. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha az ember a pénzről próbál beszélni, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen összegű pénzről beszél. Ha egy-két forintról beszél, akkor a hallgatóknak valahogy a tudatalattia nem indul be, szóval azért nem érdemes gondolkodni. Ha sok milliárdról, akkor az meg elképzelhetetlen. A másik tapasztalatom az volt a pénzügyi oktatással kapcsolatban, hogy ha valami konkrét szituációban tapasztalja meg az ember a problémát, akkor sokkal jobban megérti, sőt, akkor már tanítani se kell a pénzügyeket. Édesapám mesélte, hogy akkor volt a hiperinfláció, és délutánra már fele annyit ért a pénz, míg délelőtt megkapták a fizetést, az igazgatónak a felesége elment a piacra és bevásárolt, és aztán utána elcsereberélték, hogy ki mit kap. Hát ez egyfajta fedezeti ügylet, egyfajta hedge volt, annélkül, hogy ennek nevezték volna. minden tisztelt jelenlevő kapott vagy egy sárga, vagy egy zöld, vagy egy kék cetlit. Ez hozzásegít minket önismeretünk fejlesztéséhez, ha nem is olyan profi módon, mint Várkonyi Zsuzsának a Tanulom Magamat című könyve, de a kockázathoz való viszonyunkat jól fölmérhetjük. Ne felejtsék el, nagyon nem mindegy, hogy 1 millió forintra gondolnak, 10 forintra vagy 1 milliárdra. Kéretik 1 millió forintra gondolni. Tehát a játék a következő. Az egyik kollega majd földob egy érmét, ha az fej lesz, akkor a sárga zseton tulajdonosa 1 milliót fog kapni, a zöld zseton tulajdonosa mindenki 1 milliót fog kapni, a kék zseton tulajdonosa 3 milliót fog kapni. Hát ez elég sokáig kerestük a szponzort, majd a végén elárulom, hogy ki szponzorálta. Írás esetén a sárga 1-et, a zöld 0-át, a kék mínusz 1-et ér. Első lépésben függetlenül attól, hogy kinek milyen zsetonja van, szeretném megszavaztatni a publikumot, hogy ki milyet szeretne. Tehát, aki úgy jól el tudná költeni az 1 millió forintot, tehát fix helye van, és erre bizton számít, én azt gondolom, azoknak sárga cetlire lenne szükség. Akiknek nem kellene ennyire az 1 millió, az úgy egy ilyen dupla vagy semmibe is belemehet, kéket csak azok válasszanak, akiknél itt van a bankkártya, és kimenetkor tudják hitelt érdemlően igazolni, hogy 24 órán belül az 1 millió forintot a Mindentudás Egyeteme szervezőinek leteszik. Ebből a szempontból a tévénézők szerencsés helyzetben vannak, nekik semmit nem kell fizetni. No, akkor nézzük, hogy hányan szeretnének sárga cetlit. Kezed föl. Mindenkinek valamikor szavazni kell. Lustálkodás nincs. Jó, köszönöm szépen. Zöld cetli. Igen, kék cetli. Az egyetemnek van egy ISC nevű részlege, ahol külföldi diákokat tanítunk. Hát, ha már angolul megy a tanfolyam, hát akkor dollárt. Mondok, elmondtam ezt a feladatot. Csak 1 millió dollárt kell lerakni. És az első sorba ült egy gyerek, jelentkezett, hogy akkor ő fizet 1 millió dollárt. De mondom, hát ez 1 millió dollár. Szóval tudja, hát ő Amerikában, ő tud angolul, ezt érti. Na most akkor mindenkinek van egy preferenciája, hogy mit szeretne. Mindenkinek van egy valamilyen színű cetlie. Ha most lenne arra időnk és módunk, akkor elindulhatna egyfajta csereberéje a cetliknek. És várhatóan mind a három cetli 1 milliót ér. Tehát ezeknek a cetliknek a cseréje valahol a kockázatadásvétele. Kockázaton azt fogjuk érteni, hogy mennyire tér el ez a 1 milliótól, hogy egyértelművé tegyük a fogalmakat, ezért még külön ki is írtuk, hogy mi is az, hogy hozam, mi is az, hogy kockázat. Tehát a hozamon nagyon sokszor forintösszeget szoktak érteni, mi most százalékos változást értünk rajta, a kockázat pedig ennek az ingadozása. Általában a befektetők nem szeretik a kockázatot. Nézzük meg, hogy miért nem. Azért nem, mert hogyha mondjuk eredetileg volt 10 millió forintja mindenkinek, aki idejött, kapott várhatóan 1 milliót, akinek sárga cetlie van, annak van 11 milliója. Akinek zöld cetlie van, ez a várható 11-hez képest vagy nyer egyet, vagy veszít egyet. A baj ott van, hogy a nagyobb vagyont azt többre értékeljük, de nem arányosan többre. Tehát a plusz 1 millió az ugyanannyi, mint a mínusz 1 millió, de ahogy mi értékeljük, az már kevesebbre értékeljük szubjektíve. Hát gondoljunk csak abba bele, hogy gondolom elég sokan autóval jöttek ma este, hogyha mindenki kapna még egy autót, pont olyat, mint amivel jött, aki nagyon jóval jött, az nagyon jót, aki Opel Corzával jött, az kap egy Opel Corzát még hozzá. Ez valamekkora örömet okoz. És képzeljék el azt a bánatot, ha azt az egyetlen egy autót, amivel jöttek, azt nem találják a parkolóba. Tehát valahonnan innen ered az, hogy a befektetők nem szeretik a kockázatot, és ha én találok egy krétát, azt nem is tudom. Látják, mennyi opció van? Én nem is készültem erre, hogy ennyi színünk lesz. Na, nem baj. A piaci szereplőket három csoportba oszthatjuk. A fedezeti ügyletkötőnek van egy induló pozíciója, ő valamit venni szeretne, vagy eladni szeretne, és aggódik azért, hogy ha venni kell, az majd drágán fogja tudni a jövőben megvenni, ha eladni, akkor meg csak olcsón tudja eladni. A spekulánsnak nincs induló pozíciója, ő szemben a fedezeti ügyletkötővel, aki kockázattól akar szabadulni, ő kockázatot vállal, na most ez vagy bejön, vagy nem. Tehát, hogyha dollárt vásárolt, hogy abban a reményben, hogy majd fölmegy a dollárára, ha fölment, akkor jó, ha nem, hát akkor majd legközelebb. A harmadik szereplő az arbitrazsőr. Ő kockázatmentes profitra tesz szert, egyidejű vétellel és eladással. Ennek két formája lehet. Vagy egy ilyen kis zsebszámoló gépet, egyszerű legyen a példa, el ne roncsam, legyen ez mondjuk 100 forint így tokkal együtt, az utca egyik oldalán 100 forint, az utca másik oldalán 105 forint, itt megveszi, és ami a lényeg, hogy egyidejűleg, biztos benne, hogy ott el tudja adni, ez a földrajzi arbitrázs. A számunkra izgalmasabb, a szintetikus arbitrázsnak nevezzük, mondjuk ez így egybe 100 forint, ez így 90 forint, ez meg 15. Megveszünk egybe 100-ért, eladjuk 90 plusz 15-ért, 105-ért, tehát van 5 forint arbitrázs nyereségünk. Amilyen egyszerű ez a példa, annyira sok mindent megmagyaráz, mert a vállalat felvásárlásoknál is lényegében ez van, hogy vagy veszek két vállalatot, aztán összerakom, ha úgy többet ér, vagy veszek egy vállalatot, és kettészedem, hogyha úgy többet ér. Tehát azt láttuk, hogy a befektetők nem szeretik a kockázatot, azért, mert a nyert 1 milliót kevesebbre becsülik, mint az elveszített 1 milliót. Tehát, ha itt nekiállnánk ezeket a cetliket adni-venni, akkor feltehetően a kék lenne a legolcsóbb. A sárga az biztos, hogy 1 millió, mert pillanatokon belül, ha esik, ha fúj, 1 milliót kapunk. Ezt kevésbé szeretjük, tehát kisebb a kereslet iránt, ez kevesebb lesz. És hogyha mondjuk nagyon félünk attól, hogy 1 milliót fizetni kell majd a kiáratnál, akkor ennek mondjuk 0,7 az ára. Kérdés az, hogy lehet-e ez a három ár így együtt? Válasz, nem. Azért nem lehet, mert képzeljünk el két házaspárt. Az egyik házaspárnak van egy kék és egy sárga cetlie, a másik házaspár mindkét tagjának zöld cetlie van. Fej esetén mind a két házaspár 4 millióval, írás esetén 0 millióval megy haza. Ha az előző árak lennének, akkor ez 1 plusz 0,7, 1,7 millióért lehetne megvenni a sárgát és a kéket, és kétszer 0,9-ért, tehát 1,8 millióért a zöldet. Tehát ugyanazt a pénzáramlást két áron lehetne venni, jön az arbitrazsőr, és akkor fogja, megveszi az egyik formába, és eladja a másik formába. Tehát itten szabályok vannak. A ma esti előadás, nagyon szépen köszönöm. Most már a tábla törlésre is van egy opció. A ma esti előadás azoknak szól, akik ugye a lelkük mélyén szeretnék a kék cetlit, ha nem lenne ott az a mínusz egyes. Tehát úgy kereszteltem, hogy az óvatosan mohó, a hármat azt szereti, a mínusz egyet azt nem kéri. Tehát mondjuk egy rózsaszín cetlit kap mellé, amire rá van írva, hogy nem ér a nevem, És ha a dobás eredménye fej, akkor esze ágában nincsen előszedni a rózsaszín cetlit. Ő kéri a 3 milliót. Ha írás lesz, akkor a kijáratnál lobogtatja. Bocs, én itt se voltam, nem ér a nevem. Na hát valahol ez az opció. A kérdés az, hogy mennyit ér ez a rózsaszín cetli. Hogy a érmedobás után mennyit ér, azt tudjuk, hiszen ha nem használjuk fel, akkor semmit nem ér. Ha felhasználjuk, akkor 1 millió kifizetés terhétől szabadít meg minket. Tehát akkor az 1 milliót ér. A nagy kérdés az, hogy mennyit ér az érme feldobás előtt. Opciós ügyleteket már nagyon régen csináltak, már Thales idejében is voltak opciós ügyletek, de hamarabb szállt le az ember a Holdra, mint hogy sikerült volna korrekt módon beárazni az opciót, tehát megtalálni az opció árazási formulát. Ez 1973-ban Black-Scholes és Merton tette meg. Mi most nem fogunk nagyon sokat várni ahhoz, hogy beárazzuk majd a rózsaszín cetlit, hiszen ez a rózsaszín cetli is egy opció, ez egy kiszállási opció. Alapvetően kétfajta dologra kell az embernek opció. Vagy valamihez hozzá akar jutni kedvező feltételek mellett, vagy egy szituációból ki akar kerülni viszonylag jó feltételek mellett. Az opciókat három csoportba sorolhatjuk így be. Vannak a mindennapi opciók, vannak a számszerűsíthető opciók, és ezen belül pedig vannak az adásvételhez kapcsolódó opciók. Nézzük ezeket az utóbbiakat. Ennek két fajtája van. Az egyik, amivel vásárolhatunk, ezt kolopciónak hívják. Én például a kolopció példájaként szeretnék egy kol opciót egy pohár vízre. Köszönöm szépen. Tehát a kolopció úgy jön létre, hogy van két fél. Az egyik fél fizet a másiknak előre egy bizonyos összeget, hogy egy adott terméket, ez lehet részvény, deviza, kötvény, bármi, konkrét példánkban legyen részvény, egy meghatározott idő múlva, meghatározott árfolyamon vehessen a másiktól. Nyilván ő akkor fog vásárolni, nagyon szépen köszönöm, hogyha az árfolyama 100 fölött lesz, tehát akkor ő nyer, a másik veszít. Ha 100 alatt lesz, akkor ő nem fog élni ezzel az opcióval. Tehát a másik fél az csak veszít, vagy nem nyer. Egyféleképpen lehet rávenni arra, hogy ebbe a üzletbe beleszálljon, pénzzel. Esetünkben legyen ez 9 forint. A put opció ugyanígy egy kétoldalú ügylet. A fizet B-nek kis P egyenlő 6 forintot, kis P mint put, hogy egy bizonyos részvény devizát, vagy kötvényt egy meghatározott idő múlva, meghatározott árfolyamon eladhasson B-nek. Nyilvánvaló, akkor vesz az ember ilyen opciót, ha attól fél, hogy az árfolyam alacsony lesz, és ő szeretne magának egy biztosítékot arra, hogy jó áron el tudja adni. Nézzük meg, hogy hogyan születik egy ilyen opció. Mivel két fajta opcióról fogunk beszélni, korról és putról, mindegyiknek két szereplője van, ezért 4 pozíció lesz majd, és akkor nézzük, hogy hogyan születik a call opció. Megegyezik a két fél egymással, aki a vételi jogot szerzi, ő nyer, aki az eladási kötelezettséget vállalja, ő vagy nem nyer, vagy veszít. Ugye nincsen vétel eladás nélkül, nincsen jogkötelezettség nélkül. Nekem csak akkor van jogom otthon nem mosogatni, ha valakinek kötelezettsége ezt megtenni. Ha korrigáljuk a pozíció értékét azzal, hogy mennyit fizetünk érte, akkor ezeket a szaggatott vonalakat látjuk, és hogyha találunk hozzá valami súlyozást, itt mindjárt megjelenik egy zöld vonal, mondtam, ami annak az esélyét adja meg, hogy várhatóan hol lesz majd az árfolyam. Ha ezzel súlyozzuk a várható kicsi nyerességét, tehát nagy valószínűséggel kicsit nyer, kis valószínűséggel pedig nagyot veszít, akkor elvileg a két félnek azonos szituációba kell lenni, azonos várható eredménye kell, hogy legyen, a várható nyereségnek, a várható veszteséggel azonosnak kell lenni. Az egy külön izgalmas kérdés, hogy honnan lehet ezeket a valószínűségeket szedni, hogy ez statisztikai adatokat kell gyűjteni, vagy miféle valószínűségek kellenek ide. Nagyon hasonló féleképpen születnek meg a putopciók, ott is két fél megegyezik egymással, akkor kerül az opció lehívásra. Ha az árfolyam alacsony, akkor aki jogosult, az venni fog, és hogyha 100-on vehet, és az árfolyam csak 60, akkor ő 41 nyert, pont ennyit veszít a másik. Ha a kapott és fizetett díjakkal ezt korrigáljuk, és figyelembe vesszük, hogy mi az esélye a különböző árfolyamértékeknek, akkor megint csak egyenlő értékek cseréjéről van szó, csak eltérő irányú árfolyam változásra fogadnak. Tehát van négy pozíciónk, és ezt oktogonnak is képzelhetjük el. Hát ez itten így az Andrássy út, ez a Nagykörút, és itt van valahol a Burger King, ha jól tudom. Nézzük meg, hogy ezekből a jogokból és kötelezettségekből miket tudunk összerakni. Hát akkor először próbáljuk az összes habot összegyűjteni a tortáról. Tehát a vételi jogot és az eladási jogot megvásároljuk. Ez nagyon jó, mert akkor is nyerünk, ha fölmegy az árfolyam, akkor is nyerünk, ha lemegy az árfolyam. Ezzel is csak egy baj van, hogy fizetni kell érte. Ha figyelembe vesszük, hogy mennyit kell fizetni érte, ugye az előző számpéldánkban a putára az 6 volt, kolára az 9 volt, cakumpakokot 15-öt kell fizetni, tehát összességében, bár magán az árfolyamon szinte mindig nyerünk, kivéve ha éppen 100 marad, összességében akkor fogunk nyerni, ha az árfolyama 115 fölött lesz, vagy 85 alatt. Tehát most nem arra teszünk egy ilyen pozíció létrehozásával fogadást, hogy az árfolyam fölmegy, vagy lemegy, hanem arra, hogy valamilyen irányba meg fog változni, mint a régi kabos film, hogy én nem tudom, hogy mit teszek, de valami nagyon nagyot teszek. Tehát nem tudom, hogy merre fog változni az árfolyam, de hogy iszonyatosan meg fog változni, az biztos. A másik fél pedig pont a fordítottjára. Ha mi egy V betűt, akkor egy fejjel lefele V betűre fogad. Ő arra számít, hogy az árfolyam nem fog változni. Ez ségvilágon semmi nem fog történni. És hát innentől kezdve izgú, hogy mert az árfolyam az 85 és 115 között legyen, lehetőség szerint pont 100-on, mert akkor 15 az ő nyeresége. Nézzük azt a talán az opciók szempontjából legfontosabb példát, tőkepiaci felhasználás legfontosabb példáként, hogy van egy alaptermékünk, akár devizánk, akár részvényünk, ami kockázatos. Tehát a kockázat az azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy a jövőben a lejáratkor mennyi lesz az árfolyam értéke. Ezért teljes egész X-tengelyt ide rakunk, és minden lehetséges árfolyam értéket elképzelünk. Tehát, hogyha mondjuk ezt vettük, hogy 150-en, ez fölmehet 200-ra, és leesett 50-re is, szeretnénk ennek a bizonytalan értékű befektetésnek valami minimum értéket biztosítani. Ha veszünk hozzá egy eladási jogot, mondjuk 100-on, akkor ez azt jelenti, hogy ha az árfolyam megy 100 alá, akkor az egyik ágon veszítünk a részvényen, a másik ágon annál értékesebb az eladási jogunk. Ugyanúgy, mint az autót, ha összetörjük. Minél jobban összetörjük az autót, annál nagyobb a bajunk, de hát annál többet fizet a biztosító, a kettő pont kioltja egymást, tehát lesznek a befektetésünknek egy minimum értéke. Tehát ezt a fekete vonalat tudjuk átalakítani ezért a zöld tört vonallá az opció révén. Ugye megszabadultunk a nagyon nagy veszteségtől, cserébe ez itt egy kicsikét lejjebb jött. Tehát az eladási jogot ugyanúgy tudjuk használni, mint bármiféle biztosítást, kaszkót vagy utazási biztosítást, és itt is érvényes az, hogy az ember nem azért köt biztosítást, mert föltétlenül nyerni akar rajta. Tehát én például minden egyes alkalommal örültem a repülőgép landolása után, hogy megint elveszítettem a fogadásomat a biztosítóval, hogy le fog esni a gép. Akkor, tehát idáig megismerkedtünk a vételi és eladási opciókkal, mint az opciók két legfontosabb fajtájával, ami számszerűsíthető. Nézzük meg, hogy miféle kockázatok ellen védenek minket ezek az opciók. A bal felső ábrán a dollár árfolyamot látjuk az elmúlt 5 évben. Hát itt azt látjuk, hogy 200-ról fölment közel 300-ra, és aztán majd a felére esett vissza. Tehát aki mondjuk devizába adósodik el, annak nem árt egy ilyen ábrát egyszer alaposan szemügyre venni, és elgondolkodni, hogy feltehetően mennyibe is fog kerülni neki majd a törlesztő részlet és a kamat. Lehet, hogy nagyon kevésbe, lehet, hogy sokba, pont ez a kockázat. Tehát a kockázat az nem csak valami rossz, nem mint a biztosításban egy kárvalószínűség, ez egy nagyobb nyerés és nagyobb vesztés lehetősége. Most, ami nagyon érdekes, itt jobb oldalt az elmúlt 5 év forint-euró árfolyamát látjuk, balra lent a kamatlábak napi százalékos változását. Most ezt persze nem úgy kell érteni, hogy a kamatláb az mínusz 6%-ról plusz 8%-ra ment föl, hanem hogyha mondjuk 7% a kamatláb, akkor a 7% hány százalékával változott meg. És itt pedig a részvényárra elmúlt 5 évi átlagos ingadozása volt. Ez a BUX-ba szereplő részvények együttes értékének a napi változása. Ezt a négy ábrát, ha együtt vesszük szemügyre, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon nagy hasonlóság van a kamatlábak, a devizárfolyamok és a részvények árfolyam ingadozása között. Szinte mindegy, hogy melyik termékről beszélek. Másik, amire szeretnék itt utalni, hogy minket most nem az érdekel, hogy az árfolyam fölmegy vagy lemegy, hanem hogy hogyan változik. Egy hétvégi raktárzáró készlet az nem más, mint a hét elejé nyitó készlet, plusz a napi változások összege. Tehát ha mi valamit akarunk mondani arra vonatkozóan, hogy mennyi lesz a részvényárfolyam vagy a devizárfolyam egy év múlva, akkor mindenek előtt azt kell tudni, hogy hogyan is változik. Az előbb látott ábrákon az egyik jellegzetes, fontos dolog, hogy nem egyik helyen sincsen, hogy csak fönn van az érték, vagy csak lent van az érték. Ezek össze-vissza mennek. Tehát innen adódik ez a volatilitás szó, ha jól tudom, ez a volare, ez a repdes. Tehát nem úgy szárnyal, mint egy Concorde gép, hogy úgy egyenesen repül, hanem úgy verdes a szárnyaival. Tehát ugye szokták azt mondani, újságírók szeretik ezt a formulát, hogy szárnyal a tőzsde. Ezekből az ábrákból lehet látni, még hogyha szárnyal akár fölfel, akár lefelé, és akkor azért ilyen verdesve szárnyal. Tehát nem, soha nem úgy zuhan, mint egy kődarab, vagy soha nem úgy megy föl, hanem ezekbe a cikcakokba. Na, ezek a cikcakok olyanok, hogy időnként sokkal nagyobb lesz az amplitúdójuk. Erre szokta Medvegyev Péter kollégám és barátom mondani, hogy olyan ez a tőkepiac, mint a brazil futball. Hosszú, altatás, unalmas mezőnyjáték, és aztán egy villanás, Rivaldo átlépi a labdát, Ronaldo elfekteti, a Kán meg van nyerve a világbajnokság. Hogyan lehet modellezni ezeket az ingadozásokat? Hát egy olyan modell kell nekünk erre, egy olyan matematikai modell kell nekünk erre, amely minden pillanatban, minden lépésben, minden változásnál valami meglepetést okoz nekünk. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy csatárt, akinek ki kell cselezni egy hátvédet, de nem is egyet, hanem kettőt, hármat, egyfolytában mindig valami meglepő irányba kell neki menni. Nekem azt tanították, amikor tanítottak tanítani, hogy a lényeges dologhoz valami illusztráció tartozzon. Mi kollégákkal nagyon sokáig kerestük azt, hogy hogyan lehetne ezt jól illusztrálni, ezt a Brown mozgást. Fölvetődött az, hogy hát akkor filmezzünk le ilyen virágpor szemcséket ottan ingadozni. Én azt gondolom, hogy ez mondjuk egy hetet nem ért volna túl a memóriákba. Tehát kerestünk valami nagyon markáns példát ehhez a Brown mozgáshoz, hogyha már az egész nap mai előadást erre fűzzük föl. Gondoltunk, hogy talán a Ronaldo jó lesz, a Albert az jó lesz, de aztán egy olyan csatárt találtunk, ami teljesen felkészült arra, hogy mindenkit elfektessem.
A védelem előre vágja a labdát, elcsíped és ellenállhatatlanul kapura húzol.
Kapura húzok.
Thank you.
Ennek a kalapos úriembernek a tekintetéből én úgy veszem ki, hogy elég jó példát választottunk arra. Úgy lesz ebből Braun-mozgás, hogy iszonyatosan sűríteni kell a hátvédek számát. Tehát nézzünk egy példát erre. Ehhez nekünk van egy egyenletünk is hozzá. A táblán. Ha S-sel jelöljük az árfolyamot, akkor a DS az az árfolyam megváltozása, a DS per S pedig az árfolyam százalékos megváltozása. Ezt két komponensre bontjuk. Minden rövid kis idő alatt ez egy évi 10%-nak megfelelően nőne, plusz van hozzá egy véletlen tag, ez a DV egy olyan véletlen változó, mint például mondjuk a dobozos sör, elvileg fél liter, mindegyikben egy kicsit több vagy kevesebb van, tehát amennyi eltérés van a fél litertől, hát ezt testesíti meg itt a DV. Na most, hogy ez mennyire jelentős, na ezt testesíti meg itt a szigma. Az ábránkon, hogyha a szigma az nulla, akkor ez évi 10%-kal nő, és pont úgy néz ki, mint egy bankbetét. Ha ez 8%-nak veszük ezt a szigmát, akkor ez a DV, ez a kis eltérés már szerephez jut, és az egész ábra hasonlít arra, amit ahogy a Kosztolányi úr, a híres magyar börzeáner jellemezte a részvényárfolyam alakulását, hogy megy a gazdi, és sétáltatja a kutyáját. A kutya hol előre megy, hol lemarad egy picikét. Itt azért még kivehető, hogy ez a gazdi körül menne ez a kutya. Ha 40%-os a volatilitás, akkor ha csak a kutyát látnánk, akkor ebből meg nem mondanánk, hogy éppen merre megy a gazdi. Hát a hazai részvénypiacon lehet azért találkozni 70-80-90%-os volatilitásokkal is. Ami az érdekes, hogy maga a volatilitás nagysága is változó, és ezért nagyon fontos az opciós piac, mert az opciók árába tükröződik, hogy mekkora lesz a bizonytalanság, a kilengések átlagos mértéke. Ha nagyon nagy lesz, akkor az opciók drágák, hiszen a nagy kilengésen nyerünk, de nem bukunk. Ha az opciókat olcsón adják, akkor az azt jelenti, hogy kicsi volatilitásra számítanak a piaci résztvevők. Az előző ábra az egy ilyen nagyon finoman csipkézett görbe. Megint csak Kondor Imre előadásából kölcsönöztem ezt a szép képet, és aki látta és emlékszik Vicsek Tamásnak a Rend és rendezetlen című előadására, az egész előadását az ilyen fraktálnak nevezett matematikai objektumokról tartotta. Talán érdemes visszanézni, hogy mi köze lehet a hegyvonulatoknak, a hópihéknek a részvényárfolyam alakuláshoz. Nézzük meg, hogy a BUX az hogyan viselkedett az elmúlt 3500 napba, tehát a 14 év alatt körülbelül ennyi kereskedési nap volt. Azt látjuk, hogy a napok közel felébe ment föl az árfolyam, és közel felébe ment le az árfolyam. Egy picivel nagyobb az esélye a fölmenetelnek, és ha fölmegy, akkor egy picivel jobban szokott emelkedni. De ez alapot ad ahhoz nekünk, hogy egy ilyen fej vagy írás alapon modellezhessük az árfolyam alakulást. Tehát innentől kezdve két modellünk van. Az egyik a Brown mozgás, ami végtelenül sűrűn cikcakos. A másik pedig egy nagyon egyszerű mód, azt gondoljuk, hogy vagy fölmegy, vagy lemegy. Tehát, hogyha valaki fej vagy írást játszik egy forintos alapon, és 100 forintja volt induláskor, ha végig fejet dob, akkor 105 lesz, és így tovább. Ennek analógiájára lehet azt mondani, hogy az árfolyam most 100, fölmegy, lemegy. Ami nagyon érdekes ebben, hogy ez egy olyan típusú folyamat, ahol ha most 101-en vagyok, akkor várhatóan ennyin is fogom végezni a játékot. Ha 103-on vagyok, akkor várhatóan ennyin fogom végezni a játékot, hiszen mindig egy-ketted valószínűséggel nyerek egyet, vagy veszítek egyet, tehát a várható növekmények nullák. Az ilyen folyamatokat martingáloknak nevezik, és a matematikai pénzügyekben, ami éppen az opcióárazással kezdődött 1973-ban, ezek a folyamatok alapvető szerepet játszanak. Tehát megnéztük, mi az, hogy call, mi az, hogy put, megnéztük, hogy mennyire hasonló módon ingadoznak a kamatlábak, devizárfolyamok és részvényárfolyamok. Itt az ideje, hogy akkor be is árazzunk egy opciót. Tehát nézzük meg ezt a rózsaszín cetlit, amivel ugye, ha kék cetlink volt eredetileg, is kellene fizetni 1 milliót, a rózsaszín cetlivel akkor meg tudunk szabadulni a fizetéstől. Ha van két rózsaszín cetlink, ami ugye pont akkor ér egyet, hogyha írás lesz, meg egy zöld, akkor mind a két esetben 2 milliónk van. Ez ugyanaz, mint két sárga. A két sárga az darabonként 1 milliót ér. Következésképpen a zöld cetli árából egyértelműen meg tudjuk mondani a rózsaszín cetli árát. Ha nincs nagy averzió a kockázattal szemben, akkor a zöld, mivel átlagosan egyet ér, és ha nem félünk a kockázattal, akkor 1 milliót adunk érte, akkor viszont pontosan a felét, tehát 500 000 fogja érni a rózsaszín cetli. Elmondanám, hogy itt most nem 1 millió forintot fognak kapni, illetőleg a írás esetén a kék cetli tulajdonosok befizetni, hanem egy 1 millió forint névértékű euró csokoládét. Akkor most nézzük is meg, hogy akkor most fej vagy írás. Ezen 50 forint látszik, tehát ez írás, ugye?
Igen.
Igen, akkor ez írás. Én kérnék még egy kis vizet, ha van még készlet. Nagyon szépen köszönöm. Eredetileg ez rózsákkal készült ez a példa. Kérdezték tőlem a játék szervezői, hogy hány szár rózsa kell hozzá. Hogyha, nagyon szépen köszönöm, ha mondjuk feltétlenül a sárga a legkeresettebb, és a jelenlevő 400 nézőből 200-an kapnak sárgát, 100-an zöldet, 100-an kéket, akkor a fej esetén 700 szár rózsa kellene, írás esetén 100. Hát így azért kicsit nehéz beszerezni. Ha a középre állunk és 400-at veszünk, akkor se vagyunk sokkal jobban, mert vagy 300 hiányzik, vagy 300 megmarad. Mondjuk a csokoládé már egy picit jobb, mert nem hervad el olyan gyorsan, mint a rózsa, tehát ebben van egy időzítési opció, de hát azért mégiscsak úgy ezt rendbe kell tenni. Hát a következőt csináltuk, 100 sárga helyett 100-al több zöld lett, a kéket azt fejjel lefele raktuk, tehát a kék akkor fizet sokat, amikor a zöld nem. Mivel itt 2 a különbség, itt 4 a különbség, ha ebből 2-szer annyi van, akkor hajszál pontosan kiküszöböltük a kockázatot, tehát 400 darab csokoládéval pont a megfelelő mennyiséget szerezték be. Ennek a zöldnek és a kéknek az aránya, ugye az a kockázat arányát tükrözi, ezt deltának nevezzük, és ezt a szót jól jegyezzék meg, mert a későbbiekben még ezt fogjuk használni. Hogy szembeállítottuk a két cetlit egymással, kiküszöböltük így a, tehát a delta arányba állítva a két papírost, kiküszöböltük a kockázatot, ezt delta hedge-nek nevezzük. Tehát akkor ugye írás volt, aki sárga cetli van, az 1 eurónyi csokoládét fog kapni, akinek zöld volt, az 0-át, akinek pedig kék volt, az 3-at. A kiáratnál majd ne felejtsék el a kasszánál kérni a... Jó. Tehát azt láttuk, hogy a delta hedge révén a kockázat kiküszöbölhető. Kérdés az, hogy felhasználható ez az opció árazására vagy sem. Ha van egy határidős pozíciónk, tehát határidőre megvettünk valamit, aminek bizonytalan az ára, tehát nem tudjuk, hogy mennyi lesz majd, akkor Ha valaki határidőn vásárolhat tőlünk, akkor ezt a pozíciót nagyon könnyen lefedezhetjük, hiszen ha most veszünk egy részvényt, akkor nincsen semmi kockázatunk, akkor minket már nem érdekel, hogy hogy változik tovább az árfolyam. Ezek az egyesek itt azt jelentik, hogy ha egyet fölmegy az árfolyam, egyet megy föl a pozíció értéke is. Az opciónál ugye nem biztos, hogy ez lehívásra kerül lejáratkor. Ha 100 fölött lesz az árfolyam, akkor lehívjuk, ha 100 alatt, akkor nem. Tehát most vagy kell rendelkeznünk egy darab részvénnyel, vagy nem kell rendelkeznünk. Lejáratkor. És mit csináljunk most? Lejárat előtt megnézzük, hogy mennyi az opció értéke különböző árfolyamoknál, és az hogyan változik. Ide is van egy nagyon szép rajzunk. Tehát ez itt az opció értéke lejáratkor, attól függően, hogy mennyi ér az, amire az opció szól. Deviza vagy részvény. Tehát lejáratkor ez egy ilyen tört vonal, lejárat előtt egy görbe vonal. Ide pedig azokat a számértékeket tettük fel, hogy mennyi az érintő meredeksége. Tehát ha egyet megy föl a részvény árfolyam, akkor mennyit megy föl az opció ára. Ha ezt tudjuk, ennek a görbének az egyenletét, hogy ez hogy alakul, akkor nagyon könnyen tudunk olyan pozícióban lenni, mintha opciónk lenne. Hát ha az opció értéke 0,4-et menne föl, akkor veszünk 0,4 darab részvényt, és akkor pont ugyanúgy változik a pozíciónk értéke. Ha az opció az adott időpontban és árfolyam mellett 0,6-tal változna az értéke, akkor pont ugyanezt állítottuk elő, ha 0,6 darab részvényünk van. Tehát attól függően, hogy hogy alakul a részvény árfolyam, mindig változtatni kell, hogy hány darab opciónk legyen. Felhasználva a fej vagy írás árfolyam modellünket, ugye 100-on lehet vásárolni, ha 100 fölött lesz, akkor egy darab részvénnyel kell rendelkeznünk, ha 100 alatt lesz, akkor 0 darab részvénnyel kell rendelkeznünk, ugye itt két lépésben változik ebben a diszkrét modellben az árfolyam, elindulunk 0,5-ről, és ez, ha fölmegy az árfolyam, veszünk, ha lemegy az árfolyam, eladunk. Tehát, hogy mi mit csinálunk, az annak a függvénye, hogy mi történik az árfolyammal. Tehát az árfolyam mehet föl és le, ennek megfelelően mi veszünk és eladunk. A következő bejátszásnál legyenek szívesek figyelni, de csak a labdát és a kapust. Ez a vízilabda olimpiai döntő, és ugye... A kapust tessék figyelni, ha jobbra jön a labda, jobbra jön, ha balra megy a labda, balra, de nem annyit, mint a labda, bajba is lenne, hogyha egy 50 méteres passzna, neki 50 métert kéne átúszni, hanem delta arányba. Ha a végén jó helyen van, akkor tökéletes a delta hedge, tehát ebből nem lett gó, úgyhogy nyertünk egy aranyat, és vissza se vették. Ezt nem akartam ezt a poént mondani, bocsánat, ez rossz poén volt. Tehát már két opciót beárasztunk. Egyik a rózsaszín cetlit, ami egy egylépéses volt, a másik pedig egy többlépéses, egy olyan folyamatnál, ahol az árfolyam minden lépésbe föl és lemehet, tehát ez a fej vagy írásnak megfelelően. Azt, hogy a Brown mozgást föltételezve hogyan lehet beárazni az opciót, ehhez kellett egy matematikai eredmény, egy Kiyoshi Ito japán matematikus 1951-ben alkotta meg azt a formulát, hogy ha van egy végtelen cikcakos függvény, akkor az alapján meg lehet mondani, hogy ennek a négyzete, vagy logaritmusa, vagy valamilyen más transformátja hogyan működik. Ugye ezt a Brown mozgást egy ilyen kétkomponenses, milyen jó, hogy ezt így írtuk föl, és nem a szlájdon, mert így megmaradt, van két komponens, a transformát ugyanígy két komponenssel fölírható. Ugye az egyik folyamat a labda, ahogy jön-megy a jobbra és balra, a másik folyamat a kapus, ahogy jön-megy és balra. Tehát a kettő között van valami szükségszerű összefüggés. Megfelelő arányba véve a két egyenletet, a kockázatos tagoktól meg lehet szabadulni, és van egy kockázatmentes pozíciónk, ami kamatlábat kell, hogy hozzon, és a nevezetes formula, ami a, mindjárt utolérjük a nevezetes formulát. Ugye a Black Scholes képlet az, ami Blacknek és Scholesnak hírnevet hozott, Scholesnak és Mertonnak pedig Nobel-díjat, mert ugye 73-ban publikálták az eredményüket, 97-ben lett belőle Nobel-díj, addigra Black szegény meghalt. Nem is akarnék én erről semmit mondani, erről a formuláról. Maximum annyit, hogy ez nem a csúcsa, tehát nem ez a varázsformula, és innentől kezdve csak ezt kell használni, hanem ez egy kezdete volt egy új fejezetének a matematikai pénzügyeknek, aminek a legfontosabb alkalmazása, és Magyarországon ez messze fontosabb, mint a részvények, részvényopciók, devizaopciók, hogy a különböző kamatlábak, ahogy véletlenszerűen alakulnak, más futamidejű kamatlábak is véletlenszerűen alakulnak, hogy ezek között miféle kapcsolatnak kell lenni. Ennek a tanulmányozása felé nyitott utat, az az alapvető gondolat, és ez az egész Black-Scholes képlet mögött levő forradalmi elgondolás, hogy egy pénzügyi terméket elő tudok állítani két másik pénzügyi termékből, úgy, hogy örökké változtatom ennek a kettőnek az arányát. Tehát egy replikáló stratégiával, nem csak egyszerűen egy pozícióval, hanem egy replikáló stratégia kell hozzá, mint a vízilabda kapus is jön, megy, és így replikálódott. Ha különböző árfolyamokra és időpontokra kiszámítjuk ennek a vételi jognak az értékét, akkor látjuk, hogy lejáratkor ez egy ilyen megtört egyenes, előtte pedig görbülete van, és ezt úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk fölülnézetben van egy ilyen szuper cikcakos áralakulás, ez a részvény áralakulása, és oldalnézetben pedig az opcióértékének az alakulását láthatjuk, ami szintén egy szuper cikcakos lesz. Hogyha az árfolyam letéved ide erre a lapájra, erre a síkságra, akkor ő mehet, jöhet, mehet, attól az opció nulla marad. Ha itt a hegyoldalba megy az árfolyam, akkor lényegében egy az egybe megy vele az opció értéke is. Nézzük a következő ábrát. Ez tehát azt mutatja, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon ingadozó áralakulás. Egy éves időtávon próbálunk az induláskor százat érő részvény árfolyamból egy olyan befektetést csinálni, ami nekünk minimum 90-et fog érni egy év múlva is. Ezt kétféleképpen lehet megtenni. Vagy veszünk egy 90-es kötési áru eladási jogot, tehát 90-én eladhatom ezt a papírt, ha olcsó lesz, vagy magam nekiállok ezt az eladási jogot replikálni. Tehát örökké veszek és eladok, ha egy picit fölmegy, veszek, ha lemegy, eladok. Hát itt tört darabszámok vannak, ezt úgy kell elképzelni, mondjuk egy opció a 100 részvényre szól, tehát hogy 0,10-et vennék egy részvényhez, akkor az 10 darabot veszek a 100 részvényhez. Na most nyilvánvaló, hogy egy kis befektetőnek nem érdemes ezt csinálnia, de például egy olyan befektetési alap, ami egy hozamgaranciát ajánl, ezt kell, valami hasonlót kell csinálnia. Általában a határidős ügyleteket szokták erre használni, és nem az azonnali piacon adni-venni, mert az igen drága lenne. Ez a fajta viselkedés, hogy ha az árfolyam fölmegy, akkor veszek egy kicsit, és meghatározott mértékben vásárolok. Tehát nem úgy össze-vissza, úgy érzésre. Hát most föl fog menni, és akkor veszek. Ez könnyen programozható. Tehát a 87-es New York-i tőzsdekrachban ez szerepet játszott, hogy amint az árfolyam megy lefele, nagyon sokan csinálták ezt a stratégiát, következésképpen sokan adtak el, tehát még többen, még jobban ment lefele az árfolyam, ettől még többen adtak el, tehát van egy ilyen öngerjesztő mechanizmus az egészben. Számunkra talán egy kicsit fontosabb hétköznapi tapasztalat, hogy nekem a legtöbb ismerősöm, aki egyáltalán közelébe ment a részvénypiacnak, az megkeresi, hogy mi a tuti, és egy hét múlva vagy két hét múlva átcseréli valami egész másra. Tehát nem sokféle papírt tart. sokáig, és legfeljebb ezen belül rendezgeti át, ilyen finom kis kormány mozdulatta, hogy jó, akkor most 5%-kal növelem, vagy csökkentem a befektetésem, hanem ebbe. Szeretem, veszek belőle egy csomót. Nem szeretem, puf, eladom az egészet. Ismerőseim zöme igen sok pénztől tudott így megszabadulni. Nézzük meg, hogy mennyire kockázatosak a részvények és az opciók egymáshoz viszonyítva. Ez itt egy kockázatosnak mondható részvény áralakulása. Ez a pik volt 1995 márciustól szeptemberig. Ha veszünk, 6000 volt az árfolyama, és 100.000 forintért 17 darabot tudtunk venni. Tehát egy 100.000 forintos induló befektetés értéke az így nézett ki. Valamivel szeptember végén valamivel 6700 körül volt az értéke. Ha most 5000-ért vehet, tehát olyan vételi opciót szeretnék venni, hogy én szeptemberben 5000-en vehessem a PIK-et, ugye ez jóval olcsóbb, mint maga a PIK részvényt megvenni, ezért sokat tudok venni belőle. Hogy 6000-en vehessem, az még olcsóbb, még többet tudok venni belőle, és hogy 7000-en vehessem, ez annyira olcsó, hogy 400 darabot lehet venni belőle. És azt kell látni, hogy itt miközben a PIK árfolyama 10%-ot ment föl, a 7000-es vételi jogba fektetett pénzünk értéke több, mint meg négyszereződött. Nem egész egy hónap alatt. De azt látjuk, hogy mivel az árfolyama, a PIK árfolyama az nem érte el a 7000-et, lejártkor ez értéktelenül járt le, és hogy ezek hogyan alakulnak, ezek a véletlen cikcakok, ezek között nagyon pontos matematikai összefüggések és szabályszerűségek vannak itt a véletlenekbe. Ezek mind valahol ennek a Brown mozgásnak a transformátja, és az ITO-nak köszönhetően tudunk ezzel számolni. No. Régen a tőzsdézésnél az volt az alapvető kérdés, hogy az árfolyam fölmegy, vagy lemegy. A opciók révén már tudunk az árfolyam változás mértékére spekulálni. Aki vásárolt, mert azt gondolta, hogy fölfele fog menni az árfolyam, azt még a 20. század elején a francia nyelv dominálta ezt a piacot, hossz spekulánsnak mondták. Aki eladott, azt besz spekulánsnak mondták. Hogy hogyan vélekedtek ezekről az úriemberekről? Hallgassuk meg Schwarz Félix tőzsdetanácsos 1912. októberében tartott előadásából egy rövid részletet, amit a Pesti Lloyd rögzített annak idején.
Igazságtalan volna ezért itt szembe nem szállni a gyakori felfogással, mely rokonszenvesnek akarja feltüntetni a hossz spekulást, de államrontónak és megvetésre méltónak a kontrminőrt. A felfogás eredete igen könnyen magyarázható, és alapjában véve a felfogás maga is igen szimpatikus. Az a spekuláns, aki magyar államjáradékot azért vesz, hogy azt lehetőleg már néhány hét múlva, lehetőleg nagy haszonnal eladja, most néhány hétig erősen abban van érdekelve, hogy békés állapotok maradjanak fenn kívül és belül, hogy lehetőleg 60 millió méter mázsa búza teremjen az idén, a tavalyi 45 millió helyett, hogy a zárszámadás 100 millió felesleget eredményezzen, hogy minden parasztnak teljék automobilra. Akinek a hazája java ennyire szívén fekszik, az mindenek előtt tiszteletre méltó rokonszenves egyéniség lesz. Ellenben az a kontrminőr, aki más vérmérséklettel megáldva magyar állami járadékot azért adott el in bianco, azaz olyan járadékot adott el, amelynek nincs is tulajdonában, amelyet csak egy néhányszeri prolongáció után akkor fog visszavásárolni, amikor annak az árfolyama erősen lehanyatlott, amikor tehát azt nagy haszonnal teheti meg, ez a májbeteg sötét alak sem jó aratás, sem világbékét nem kívánhat, mert egyik sem szolgálhatja az ő céljait. Így bemutatva előttünk, ez a gentleman biztosan számított legteljesebb megvetésünkre. Ha azonban meggondoljuk, hogy az elsőt, a rokonszenves spekulánst ugyanazok a motivumok vezetik, mint a másodikat, a nyerészkedési vágy, hogy az ő előttünk szimpatikus reménykedése csak véletlenül találkozik a mi reménykedéseinkkel és óhajainkkal, mert mostani hos spekulációjába ez beleillik, de egyéb tiszteletre méltó kvalitásait nem érintve, a spekulációja folytán táplált hazafias érzelmeivel épp oly keveset lendít a közügyeken, mint amilyen kevés kárt tesz fekete májúságával a kontraminőr, s ha végül meggondoljuk, hogy a spekuláció túltengése következtében beálló krach alkalmával milyen szerencsétlenség az, ha a kontramin mérséklő hatása elmarad, hogy ma annyira aktuális aviatikából vegyek egy illusztrációt, az ég felé szálló aeroplánt, a hos spekulációt, lezuhanásában a védőernyő a kontramin menti meg a teljes pusztulástól.
No tehát, aki határidőre vásárol, az akkor fog nyerni, ha az árfolyam fölmegy. Tehát itt valami cikcakosan alakult idáig az árfolyam. Ebből kiszámítható egy határidős árfolyam. Ha ezen ő vásárol, ő arra számít, hogy ez még följebb lesz a határidős árfolyamnál. Tehát ő ezen most vesz, és ezen majd el tud talán adni. Ha bejön, jó. Ez a májbeteg sötét alak, aki jó aratást se akarhat, ő ugye azt mondja, hogy ezen elad, és ő akkor fog nyerni, ha ehhez képest ő olcsón fog tudni vásárolni, tehát ő az alacsony árakat, alacsony árak esetén tud nyerni. A mai tőzsdézésben a terpesz pozícióval, amit mutattam, tehát ez a V betű fejjel lefele, vagy talpánálva, ezzel a volatilitás, az árfolyam ingadozás mértékére tudunk fogadást tenni, és ennek a nagyságát puhatolja ki, várható nagyságát, az ingadozás várható nagyságát puhatolja ki az opciós piac. Miért érdekes ez számunkra? Hát például van egy pékség, ahol teljesen össze-vissza alakul a kereslet, akkor vagy a pék jár rosszul, vagy a vevő nem kap friss kenyeret. Ugye megoldás lehet ez a tartós kenyer, amit csomagolnak, ez megint egyfajta időzítési opció. De mióta megvan a Black-Scholes formulájátelek, az abból tovább finomított változatok, azóta pontosan tudunk számolni azzal, hogy a bizonytalanság mennyit ad hozzá egy beruházás értékéhez, pontosabban a beruházás időzíthetősége és egy vállalkozás értékéhez mit tesz hozzá, hogy azt az adott beruházást halaszthatom, a vállalkozás volumenét bővíthetem, csökkenthetem, vagy akár abba is hagyhatom. Tehát, ha megnézzük, hogy egy beruházás várható bevételeiből levonva a kiadásokat mennyi eredményt hoz, ha ez negatív lenne, akkor nem csináljuk meg ezt a befektetést. Tehát egy pontosan olyan törésvonalat kapunk, mint amit az opcióknál láttunk. És ha azonnal meg kellene csinálnunk, akkor veszteség esetén ebben nem kezdenénk bele. De ha van rá egy évünk, és mondjuk ez az olajártól függ, és az olajára ingadozik, akkor minél jobban ingadozik, akkor annál nagyobb esélyünk van arra, hogy ebből sok profitunk lesz. Ha meg a nagy ingadozásból le fog menni, még lejjebb megy a vállalkozás értéke, akkor se csináljuk meg, hogyha 1 milliót buknánk rajta, vagy hogyha 50 milliót buknánk rajta. Tehát itt az ingadozás az kifejezetten pozitív szerepet játszik. Tehát ha még most azonnal belevágnánk, veszteséges lenne, mégis érdemes ezért pénzt adnunk, és ez pontosan kiszámolható. Tehát itt nem a tőzsdén adható, vehető opciók értékelése a legfontosabb alkalmazása ennek, hanem hogy a vállalkozások és a beruházások értékelésénél ezt hogyan lehet használni. Tehát például, ha van egy repülőjáratunk, amely, ha jól megy, akkor bővíthetem a járatok számát, akkor az sokkal többet ér, mint hogyha ez egy teljesen fix behatárolt lehetőségek mellett, tehát nincs több útvonalengedély, illetőleg, hogyha alig van utas, akkor is mégiscsak hetente kétszer el kell repülni New Yorkba, mert ez kötelezettségünk. Néztük tehát a vételi és eladási opciókat, néztük, hogy hogyan lehet ezeket beárazni, néztük, hogy hogyan lehet az opcióárazást felhasználni beruházások és vállalkozások értékelésére. Most nézzük meg a hétköznapi opciókat. Tehát, hogyha valaki mondjuk a pad szélére ül közel a kijárathoz, az egy lehetőséget biztosított maga számára a feltűnésmentes távozáshoz. Ma ugye ez a tévéfelvétel miatt ez nem lehetséges. Ha viszünk magunkkal esernyőt, akkor nem abba bízunk csak, hogy esetleg találunk valami fát, ami alá beállhatunk, hanem meg tudjuk magunkat védeni, de nem vállaltunk kötelezettséget, hogy az ernyőt azt használni fogjuk, az egy jövőbeni véletlen eseménytől függ. Ha elered, használjuk. Útlevél. Ha kiváltjuk, utazhatunk, de nem vállaltunk kötelezettséget rá. Természetesen ennek is megvan a költsége, hiszen ha lejáratig sose utaztunk, akkor csak az opciós díjat fizettük meg. Ezt pedig már jól ismerjük. Nyer, ha fölmegy, nyer, ha lemegy, és korlátlan a nyeresége, akkor is, ha az árfolyam emelkedik, akkor is, hogyha az árfolyam csökken. A hétköznapi opciókat azokat úgy használjuk, hogy észre se vesszük őket jószerivel. Nem túl szimpatikus megfontolás, de találkozhatunk azzal, hogy valaki úgy vélekedik, hogy hát nem árt jóbe lenni X-el vagy Y-nal, hát ha kérünk tőle valamit.
Virágertárs, nem eszik semmit.
Csipegetek, a gyomorú. De maga csak fogyassza. Jó dolog. Beszélni egy ilyen régi arcossal. Kár, hogy előbb nem találkoztunk.
Kár.
Tudja, Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit.
Mit tetszenek kérni?
Mindent a maga idejében. Fogunk mi még találkozni?
Tehát ebből a kis bejátszásból megfigyelhetjük, hogy minden opciónak fix ideje van. Kétfajta van, valamit csak lejáratkor lehet érvényesíteni, ez az európai opció, és amerikainak nevezik, amit lejáratik bármikor lehet érvényesíteni. De nézzük tovább.
Tulajdonképpen én szeretnék visszamenni a gátra.
Arról szó nem lehet, Pelikán elvtárs. Egyszer majd kérni fogunk magától valamit.
Tessék már kérni.
Mindent a maga idejében.
Nem bírom a feszültséget.
Ha még visszaemlékeznek arra, hogy az opciós befektetéshez képest a részvény áralakulás az egy szinte biztos befektetésnek számít, akkor érthető, hogy azért bizonyos opciók kapcsán az emberben úgy van némi feszültség. Nézzük meg gyorsan, hogy tehát ugye az opció az jövőbeni lehetőség, de olyan lehetőség, aminek a feltételeit most biztosítjuk. Gyorsan szeretnék párba állítani egy hétköznapi opciót egy pénzpiaci opcióval. A hétköznapi opció legyen az esernyő, a pénzpiaci opció pedig az eladási jog. Tehát mi a kockázat? Hát, hogy esni fog, vagy az ár az változik. Amit szeretnénk elkerülni, hogy elázzunk, vagy túl olcsón kelljen eladni. Mi a teendő? Most magunkhoz veszük az ernyőt, illetőleg megkeressük a B partnert, aki nek mi fizetünk, és ezért ő kötelezettséget vállal, mi pedig jogosultságot arra, hogy eladhassunk neki. Mi a költség? Hát az esernyőt cipelni kell, az opciónál pedig ez a kis p egyenlő 6-ot hoztuk példának. Hogyan használjuk az opciót? Hát ha elered az eső, akkor kinyitjuk, ha lemegy az ár, akkor fölkeressük a B-t, és azt mondjuk, hogy akkor most tessék itt a 40-et érő részvény, szeretnénk kérni a 100 forintot. Mikor nem élünk a lehetősége? Hát ha nem esik az eső, illetőleg, hogyha én 160-nal eladhatom, akkor majd eszembe se jut ez 100-on elkótya vetjen és odaadni a B-nek. No, beszéltünk arról, hogy ha a BUX napi kereskedési adatait nézzük, akkor ez majdnem fej vagy írás játékra hasonlít, iszonyú nagy a bizonytalanság benne. Ha hosszabb időtávak nézünk, akkor azért sokkal kiegyenlítettebbek a hozamok. Ha egy évre fektettük be a pénzünket olyan részvényekbe, amik a BUX-ot alkotják. Ugye az elmúlt 14 évből, ha a legszerencsésebben választjuk ki azt az egy évet, akkor 175% nyereségünk volt, ha a legpehesebben, akkor 19% veszteségünk. És sehogy nem tudunk úgy 7 éves periódust kiválasztani, hogy legalább 8%-ot ne nyertünk volna januártól januárig. Tehát ebből adódik, ez egy jó illusztráció arra, amit ma már többször említett André Kosztolányi mondott, ha részvénybe akarunk fektetni, először el kell menni a patikába, ott venni kell álomport, és hosszan kell szundikálni a befektetésünkön. Nézzük meg, hogy a BUX esetében hogyan alakult a részvények értéke és a betétek értéke. Ha valakinek volt 1000 forintja 1991-ben, amióta a bukszot számítjuk, az körülbelül 8000 forintnál tart most. Elvileg sokkal magasabb értékeket kell hozni a részvénybefektetésnek, de egészen a bokros csomagig, hát ez nem így volt. Onnantól kezdve a tőkepiac részvényágazata messze jobb eredményeket produkált, mintha csak bankbetétbe tartanánk a pénzünket. Ezen a ponton szeretném elmondani azt a tapasztalati tényt, hogy Magyarországon alig 100 000 ember részvénytulajdonos. Ez abból a szempontból érdekes, hogy hetente több mint 7 millió lottószelvényt vásárolunk, hetente, csak az ötös lottóból. Tehát 120 milliárd forintot költöttünk erre a célra tavaly. Legkülönbözőbb biztosítást, tehát ház, utazási és autóbiztosítást 8 millióan 240 milliárd forint értékben kötöttünk. Tehát az emberek nem igaz, hogy nem törődnek a pénzügyi kockázattal. A lottónál vállalják a kockázatot, a biztosításnál áthárítják a kockázatot. Tehát valami oka kell, hogy legyen, hogy ilyen kevesen vásárolnak részvényt. Nagyon sokszor föl szokták tenni azt a kérdést, hogy elég jelentős-e a budapesti értéktőzsde ahhoz, hogy mércéje legyen a magyar gazdaság működésének. Szerintem ez egy nem túl érdekes és fontos kérdés, mert nem azt kell neki mutatni, hogy a magyar gazdaság most fellendülőbe vagy lehanyatlóba van, vagy milyen mértékben, hanem a tőzsdézés az pontosan arról szólna, hogy azok az emberek, akik nem értenek a vállalkozáshoz, mert nincs tehetségük hozzá, képzettségük, idejük, mert kitűnő tércsebészek például, de nem akarnak, hogy is hívják ott, ilyen élelmiszergazdasági vállalkozásba fogni. Ezek az emberek úgy tudnak befektetni, hogy vesznek részvényt a tőzsdén, és ha úgy gondolják, hogy valami másba akarnak fektetni, akkor ezt nagyon könnyedén és likviden meg tudják csinálni. Tehát tudnak bízni abba, hogy van egy hely, ahol átlátható árak vannak, és a jó vállalkozásokból ők is részesülhetnek, annélkül, hogy vállalkozóként tevékenykednének. Tehát itt az a fontos kérdés, hogy abból a szempontból fontos kérdés, hogy elég nagy a pesti tőzsde, hogy elég sok embernek, elég sok amatőrnek nyújt-e hozzáférési lehetőséget a jó befektetésekhez, annélkül, hogy különösebb szakértelme kellene, hogy legyen hozzá. Hiszen semmi más nem kell csinálni, mint sokféle részvényt venni, elmenni a patikába, venni álomport és hosszan szundikálni rajta. Az amerikai piacon az elmúlt 60 évben a betétek 4%-ot hoztak, a részvénybefektetések átlagban 12%-ot, egy ilyen plusz-minusz 21%-os szórással, tehát azért ott a kockázat mellette. Ebből úgy néz ki, mintha háromszor olyan jó lenne részvénybe fektetni, de ez nagyon csalók a történet, mert hogyha mondjuk veszek egy 30 éves időtávot, akkor az 1,04 a 30-on, az 3, tehát akkor háromszorosára nőtt a pénzem. Az 1,12 a 30-on, az 30. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ma már, amikor nem az állam gondoskodik rólunk, hanem saját magunknak kell biztosítani hosszabb távra magunknak és a családunknak a jövőjét, hogy olyan befektetési formákat választunk, ami háromszoros pénzt hoz, vagy 30-szoros pénzt hoz. Azt gondolom, ez nagyon nem mindegy. Viszont akkor kapom a 30-szoros pénzt, hogy a kockázatot vállalok. A kockázat vállaláshoz meg egyrészt tudni kell a kockázat mértékéről az adatokat, másrészt kell ismerni kell azokat az eszközöket, amivel tudom ezt a kockázatot időnként egy kicsit odébb vinni. Mint ahogy láttuk a put opciónál. Veszek, eladok egy keveset, tehát nem óriási nagy kormány rángatásokon, mint a kezdő vezető, hogy puff, 90 fokot, mert balra kell menni, vagy 90 fokot jobbra, mert jobbra kell menni. Valahogy ez a közgondolkodás részévé kellene, hogy ez váljon. Mióta beáraszták az opciókat, azóta a világban az opciók rohamosan terjedtek, erre összegyűjtöttünk néhány adatot. Mindjárt látni is fogjuk. Itt egy szép kis táblázatunk lesz. Én nem pont erre gondoltam, de ha már itt tartunk, el ne vigyék. Tehát ahogy a részvényárfolyamokat is lehet modellezni az alapján, hogy egy kicsit fölmegy, vagy egy kicsit lemegy, a kamatláb alakulást is lehet modellezni. Ha mondjuk az egyéves kamatlábok ilyen módon alakulhatnak, ebből már kiszámítható ugyanazzal a matematikával, mint az opcióárazás, hogy akkor mennyi lesz a 2 éves, 3 éves, 4 éves futamidejű hitelkamatlába most. Ez tehát azt tükrözi a 4 éves kamatláb, hogy az elkövetkező 4 évben milyen pályákat futhatnak be a rövid távú kamatlábak. Jó. Én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy összegezzük, hogy miről is beszéltünk. Megismerkedtünk az opciókkal a hétköznapokban, pénzpiacokon, megnéztük, hogy miféle hogy viselkednek azok a kockázatok, aminek a kezelésére alkalmasak. Láttuk, hogy az opciók révén tudjuk a nagyobb kockázatból fakadó hasznot realizálni, annélkül, hogy teljesen elkerülnénk a kockázatot, tehát egyfajta biztosításként működnek. Tehát azt gondolom, nagyon vonzó, kellemes dolgok az opciók, egyfajta rózsa tövis nélkül. Tehát én nagyon örülök, hogy a Mindentudás Egyeteme előadás sorozatban én tarthattam a világ legszebb témájáról az előadást, mert az opcióknál szebb nincsen. Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy mondjuk azért Julia Roberts mégiscsak szebb, mint az opció, az csak gondoljon egy Julia Roberts-re szóló opcióra. Köszönöm a figyelmüket.